Ma délelőtt Máté evangéliumából olvasom az igét. Máté evangéliumának a 16. fejezetéből a 24. verstől a 26. versig terjedő szakaszt fönnállva hallgassuk meg. Tehát Máté evangéliumának a 16. fejezetének a 24. versétől a 26. verséig így szól Istennek igéje. Ekkor mondotta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Eddig olvasom az igét. Ma reggel, ha elővettük az útmutatónkat és megnéztük a hétre kijelölt igéket, az egyik ige, amit már az imaórán is említettem, az a gondolat, amikor a 25. Zsoltárban az a ige áll előttünk, hogy gondolj Uram a te irgalmatra. És nagy kérdés az, hogy milyen irgalomra gondolunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy Urunk, gondolj irgalmadra, gondolj ránk a mindennapokban. Igen, sok-sok dologról megemlékezhetünk, amiben várhatjuk az Isten irgalmát, kegyelmét a mi életünkben. De én ma mégis arra gondoltam, hogy Isten abban legyen nekünk irgalmas, hogy megértsük az ő akaratát. Hogy megértsük mindazt, amit ő számunkra világossá akar tenni, mert Isten irgalma az, ami bennünket megtarthat, hogy igenis jól lássuk meg az ő akaratát, világosan értsük meg az ő gondolatait, és hogy Isten vezessen ezeken a megértéseken, ezeken a gondolatokon keresztül bennünket az örökké valóság útján. Tehát milyen fontos az, hogy megértsük az ő igéjét, és megértsük azt, hogy neki milyen tervei vannak a mi életünkkel. Reggel az ima órán az a gondolatát is valahogy ebben a témakörben előttünk, amikor Jakab apostol mondja az ő levelének végén, hogy igen hasznos a igaz buzgóságos könyörgése, és ugye azzal foglalkoztunk az ima órán, hogy mit is jelent az, hogy igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése. Miben hasznos az? Mit várunk azzal, hogy azt gondoljuk, hogy Uram, én imádkozom, és hát, hogy ez hasznos legyen az én számomra. És arról beszéltem, és csak azért említem felvezetőként, hogy aztán tovább lépjek a következő gondolatra, ami szintén az imádság és a bőd időszakában egy fontos kérdés, hogy megértsük, hogy miért is van erre nekünk szükségünk. És ugye az imádsággal kapcsolatban azt mondtam el, hogy nem azért fontos az imádság, és nem azért fontos az igaz buzgóságos könyörgése, hogy amikor elmondjuk az imádságainkat, és azon örüljünk, hogy milyen jó, hogy Isten ezt is megadta, azt is megadta, amazt is megadta, és hogy pipálgassuk ki azokat a dolgokat, amikért kértünk Istentől, és ő azt teljesítette, és elmondhassuk utána, hogy tényleg milyen hasznos, hogyha az ember imádkozik, és milyen hasznos, hogyha hozzájövünk, mert hát Isten minden kérdésünkre megadja a választ. Nem azért hasznos az igaz, buzgóságos könyörgése, vagy nem csak azért hasznos, hogy legyenek ilyen megtapasztalásaink, hogy Isten meghallgat bennünket, mert azt is tudjuk, hogy Isten nem mindenben hallgat meg bennünket, nem minden dologban adja meg a kéréseinket, mert Istennek sokszor más terve van, mint ahogy mi azt elgondoljuk, és olyan jó lenne, hogyha eljutnánk mi is oda, hogy megértenénk Pállal együtt, hogy elég neked az én kegyelmem, lehet, hogy nem kapod meg azokat a dolgokat, lehet, hogy nem gyógyulsz meg, lehet, hogy nem lesz az a változás az életedben, amit szeretnél, de értsd meg, hogy elég neked az én kegyelmem, és én azt gondolom, hogy Pál ezt értette meg, és ezért volt fontos és hasznos az ő buzgóságos könyörgése, hogy Isten az ő vele való közösségben megértette Pállal azt, hogy mi is az ő célja az ő mindennapjaiban. Tehát nem azért hasznos, hogy ki tudjuk pipálni a kéréseinkre a választ, hanem az, hogy Isten ezeken a közösségeken keresztül szeretne bennünket tanítani, vezetni, világossá tenni az ő akaratát, és lehet, hogy ez nem ugyanaz, amit mi akarunk, és lehet, hogy szöges ellentéte, mint amit mi elgondolunk, de hogy Isten meggyőz bennünket, Isten világossá teszi a számunkra az ő akaratát, hát ezért fontos és ezért hasznos az igaz buzgóságos könyörgése, mert Isten túllát a mi mindennapi kicsinyes kéréseinken, és ő a mi életünket egészben látja, és neki az a célja, hogy megérkezzünk az ő országába, és sokszor kérnénk olyan dolgokat, amelyek nem ebben előre segítenének bennünket, hanem talán visszatartanának. Mert vannak vágyaink, vannak elképzeléseink, és hogyha Isten ezt megadná nekünk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ez javunkra válna. Tehát miért hasznos az igaz buzgóságos könyörgése? Azért, mert Isten ezen keresztül vezet bennünket, és tanít bennünket, és mutatja meg az ő szeretetét a vele való közösségben. Tehát ezért fontos. És ugye a bőti időszakban előttünk van sokszor az az ige, amit az Úr mondott, hogy az imádság és a bőt az összetartozik, és hogyha megértettük azt, és Isten kegyelmes volt hozzánk, hogy megértettük azt, hogy miért hasznos az igaz buzgóságos könyörgése, akkor ma délelőtt próbáljuk megtalálni a választ arra, hogy miért hasznos az ember életében a bőjt, vagy miért is van szüksége egyáltalán az ember, a hívő ember életében a bőjtnek. Vagy van-e jelentősége? Kell-e nekünk gyakorolni, és hogyha kell gyakorolnunk a bőjtöt, akkor ezt milyen formában kell gyakorolni? Vagy ezt is elvethetjük, gondolván azt, hogy hát ez egy rossz szokás, amit sokan kitaláltak, tehát ezeknek nincsen jelentősége. Én azt hiszem, hogy minden tekintetben Istentől várhatjuk a segítséget, és ha azt mondtam, hogy igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése, mert Istennel vagyok közösségben, akkor így tekinthetünk a bőtre is, arra, hogy Isten mit akar a bőtön keresztül a mi szívünkben, a mi életünkben elvégezni. Hát honnan értjük mi meg, hogy mi is a bőjt jelentősége. A reformációnak van egy nagyon fontos gondolata, ugye a reformáció tételeinek az egyik tétele, amikor kimondták azt, hogy sola scriptura, vagyis hogy egyedül az ige. Mi egyedül az igéhez szeretnénk visszamenni akkor is, amikor a bőjtnek a jelentőségét keressük, nem akarunk hagyományokra támaszkodni, nem akarunk téves elképzelések szerint gondolkodni a bőtről, hanem amikor a hitünkről, amikor az Istennel való kapcsolatunkról, vagy talán a bőtről gondolkodunk, vagy az imádságról gondolkodunk, akkor nekünk komolyan kell venni azt, hogy egyedül Isten igéje ad nekünk ebben világos tanítást. És egyedül Isten igéjére támaszkodhatunk, és az ő igéjéből találhatjuk meg annak a jelentőségét és a szükségességét is. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor a Máté evangéliumának a 23. fejezetében Jézus a farizeusi szemléletet ostorozza, és ugye ott sok-sok dolgot elmond arról, hogy hát ilyenek is a farizeusok a Máté 23-ban, és ott elmondja, hogy mi az, amit szeretnek a farizeusok, az írástudók, és elmondja, hogy szeretik a lakomákban való főhelyet, a gyülekezetben való előülést, és mindent, amit csak cselekeznek, azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, és megszélesítik az ő homlokszíjaikat is, megnagyobbítják a köntöseik peremét, azért ugye, hogy ők lássák, hogy az emberek imádkoznak, vagy hogy lássák az emberek, hogy ők imádkoznak. És ott elmondja, hogy milyen jellemző az emberre az, hogy az ő hívő életét is elsősorban ilyen látszat dolgokban szeretné megvalósítani. És bevallom őszintén, hogy mindig bajban vagyok akkor, amikor ezeket az igéket látom meg, és szeretnék erről beszélni, mert az ember mindig úgy érzi, hogy ha ezekről beszélek, akkor talán a hallgatóság mindig úgy érzi, hogy ezt személyesen akarja egy hívő ember, vagy egy lelkész elmondani, és ebben szeretne valakit meginteni, és hát valóban nem szeretjük azt, hogyha bennünket farizeusnak mondanak, vagy úgy gondolkodnak rólunk, hogy mi farizeusi módon éljük az életünket, de mégis azt érzem, hogy Isten nem véletlen, hogy leíratja ezt, mert ő szeretné láttatni velünk azt, hogy igen, mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy látszat életet éljünk az Istennel, hogy látszat keresztényé váljunk. Igen, nagy a veszély annak, hogy igen, kifelé mutassuk, hogy mi még valamilyen formában valamilyen formában Istenhez tartozunk, de a szívünkben lehet, hogy már nagyon messze vagyunk tőle, és nem véletlen, hogy Isten igéje ezt újra és újra elénk állítja. És én azt gondolom, hogy ebben is előttünk lehet a zsoltároknak a mai igéje, hogy Isten irgalmaz ebben a dologban is nekünk. Hogy a mi életünk, amit valamikor összekötöttünk veled, az újulhasson meg a veled való közösségben, mert szükségünk van rá. Mert könnyedén farizeusi lelkületűvé tudunk válni, és semmi más nem fontosabb, hogy valami látszata legyen annak, hogy mi veled közösségben vagyunk. És Isten igéje nem azért iratja le ezeket a szavakat, hogy el tudjuk mondani, hogy persze ilyen emberek vannak, és ilyenkor talán gondolunk sok-sok emberre, amikor azt mondjuk, hogy valaki farizeusi lelkület, és talán a fejünkön átmennek azok a gondolatok, hogy na vajon ki is, akiről én el tudom mondani, hogy farizeusi lelkületű, nem azért mondja az Úr, hogy bárkit is mi megintsünk, vagy valakit megítéljünk, sőt, még nem is azért, hogy azokat a farizeusokat, akikről az ige beszél, valamilyen formában elítéljük, nem ez a célja, hanem Isten, amikor az igét elét állítja, akkor mindig egy tükörként szeretne előttünk lenni, és azt mondja, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Mert hát mi az ő célja? Az ő igéjével, a zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy az ige eljusson a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megosztásáig, és megítéljen minden gondolatot, és megítélje a mi szívünknek minden indulatát. Tehát, hogyha komolyan vesszük azt, hogy mi szeretnénk Istennel járni, és nem csak látszatból, és nem csak kifelé mutatni azt, hogy mi Istennel vagyunk közösségben, akkor nekünk nem szabad megkeményíteni a szívünket, és hogyha Isten azt mondja, hogy te vagy az az ember, akkor meg kell tudni állni bűnbánattal, és azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram, valóban ilyen vagyok. Valóban elismerem azt, hogy helytelenül cselekedtem, és hogy kész vagyok megvizsgálni, felülvizsgálni az én életemet és az én gondolataimat. De miért is hoztam fel ezeket a gondolatokat akkor, amikor a bőti kérdést tesszük fel ezen a délelőttön. Ugye a farizeusoknak az Úr Jézus beszél arról, hogy mik is azok, amiket ők cselekesznek, és ott a Máté evangéliumának a 23. fejezetében olvassuk a 23. és 24. versben, amikor azt mondja a farizeusoknak, hogy jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkésmáljátok a mentát, a kaprot, a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek, a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot, a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Mitről beszél az Úr Jézus a farizeusoknak, vagy miről beszél nekünk? Az, hogy hajlamosak vagyunk azokat a dolgokat elhagyni az Istennel való közösségünkben, amik nehezek. A könnyűket azt talán könnyedén megtesszük, és keressük azt, hogy mi az, ami könnyű, és azt megtesszük, de azt mondja, hogy a nehéz. És tulajdonképpen a bőjt, ez egy ilyen nehéz kérdés, nem csak azért, hogy mire szolgál a bőjt, hanem az, hogy a bőjt az egy nehéz dolog, amit az ember nem szívesen tesz, mert tulajdonképpen a bőjt az egy önmegtartóztatás. És hát ez teljesen szöges ellentétben van a mi indulatainkkal. Bőjt, megtartóztatás, valamiről való lemondás. És ugye itt a Máté evangéliumában világosan mondja is az Úr, hogy a nehezeket, mik ezek a nehezek? Az irgalmasság, a hűség. Hát ezeket kellene cselekedni. Irgalmasan élni, hűségesen élni, az egy sokkal nehezebb dolog, mert az lemondással jár. Tehát mi is tulajdonképpen a bőjt? A bőjt nem egy önkínzás, nem egy önmagunkért való aszkézis, amikor valamiért lemondok, és azt gondolom, hogy ha ezt megteszem, akkor jobb és tökéletesebb leszek, hanem a bőjt az arról szól, hogy Isten ezen keresztül tanít engem álhatatosságra, ezen keresztül tanít és ösztönöz engem arra, hogy kitartsak azon az úton, amelyen ő elindított engem. Ugye a bőttel kapcsolatban sokszor az embernek az jut eszébe, hogy hát a bőt az, amikor az ember lemond bizonyos dolgokról, és itt a 40 napban, éppen az nemrég hallgattam a rádiót útközben, és abban mondták el, hogy hát az eredeti bőt az azt jelentette, hogy valóban 40 napig semmilyen húst nem vettek magukhoz az emberek, és tulajdonképpen naponta is csak kevés dolgot ehettek, és abból is nem mindig reggel, délben, este, hanem hát egy nagyon komoly önmegtartóztatás volt 40 nap, hát aztán az egyház ugye később ezen könnyített, és már csak bizonyos napokon nem szabad volt ilyen dolgokat enni, de hát az ember sokszor azon gondolkodik, hogy milyen nehéz az, hogyha az embernek le kell mondani mondjuk az étkezésről. Amikor csak azt kéne tenni, hogy hát legalább vacsorára ne egyek, mert ugye mindenki érzi azt, és ugye abban a társadalomban, amiben élünk, nyilvánvaló, hogy a túlsúlyosság egy probléma, nyilván olyan ételeket eszünk, amelyek hízlalnak, és hát az ember szeretné azt, hogy egy kicsit jobban érezze magát, hát ezért jó lenne lemondani, hogy mégis egészségesebb legyek, de hát nem olyan egyszerű. Vagy amikor valakinek a betegsége kapcsán mondja az orvos, hogy mától kezdve teljesen át kell reformálni az étkezési szokását. Hát nem olyan egyszerű ez. Olyan ételeket enni, olyan dolgokat megcsinálni, és csak azokat, és csak abban az időben, és ez egy komoly gondot jelent az embernek, és hát nem ehetem azt, amit a legjobban szeretek. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy az ember mindig azt nem eheti, ami a legjobb. Amit legjobban szeretünk, mert az a legkárosabb, de hát éppen az a legfontosabb, vagyis a legfinomabb, amihez az ember hozzászokott. Igen, hát ez mind lemondással jár. amikor változtatni kell az ember életén. Márpedig Isten azt mondja, hogy igen, a bőt az, hogy megtanulok dolgokról lemondani. Nekem olyan kedves mindig Pálnak a gondolata, amikor azt mondja, hogy én tudok szűkölködni is, és bővölködni is. Én megtanultam. Tehát nem úgy van ez, hogy a bőt az jön magától. Nem úgy van az, hogy a lemondás az fog menni, és azt mondom, hogy jó, hát mi ez nekem? Olyan könnyedén le tudok bármiről mondani, próbáljuk ki. Nem könnyű. Semmiről nem könnyű lemondani, amihez az ember hozzászokott, hanem ezt meg kell tanulni. Én megtanultam ezt. Szintén Pál mondja a korintusi második levélben, az előbb felolvasott ige szakaszban, a 6. fejezetben, amikor azt mondja, hogy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Mit kell tenni, hogy megtanuljak lemondani? Milyen módon tudunk lemondani dolgokról? Csak úgy, hogyha valamit oda teszünk helyette. Tehát nem megy másképpen. Nem lehet azt gondolni, hogy jó, majd én valamiről lemondok, és ezt most már nem fogom tenni, de hát mi lesz azzal az idővel, mi lesz azzal az energiával, amit erre szántam? És azt mondja Pál, hanem mi ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Lemondok, és valamit elkezdek helyette cselekedni. Ugye, ami nekem eddig nyereség volt, ezt most kárnak és szemétnek ítélem, azért, hogy Istent szolgálhassam. De mi az, amiről az embernek le kell mondani? Sőt, az emberben még az a gondolat is megfogalmazódik, hogy egyáltalán miért kell a hívő embernek lemondani? Miért kell nekünk lemondani? Hát ezzel jár a hívő élet, és sokan talán azt gondolják, és azt mondják, hogy hát, milyen rossz a hívő embernek, mert neki ez sem, az sem, amaz sem szabad. Hát milyen az az élet, ahol mindig csak tiltások vannak? Hát ezt akarja nekünk Isten adni, ezért hívott el bennünket, hogy lemondjunk dolgokról. Hát akkor mi lesz velünk? Nem unalmas a hívő élet, hogyha mindenről lemondunk? Nem szabad ilyen ruhában járni, nem szabad oda menni, nem szabad ezt csinálni, nem szabad azt csinálni. Hát ez nem jó. Unalmassá válik a hívő embernek az élete. Talán úgy gondolják egyesek. De nem erről beszél Isten igéje. Emlékezzünk csak, amikor Péternek az volt a nagy kérdése, vagy talán a nagy kirohanása, amikor itt a Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy neki meg kell halnia, és Péter rögtön azt mondja, hogy Uram, nem eshetik ez meg veled. És én olyan sokszor elgondolkodom, hogy miért mondja ezt Péter. Mert nem akar lemondani Jézusról. Mert nem akarja azt, hogy Jézus már ne legyen itt. Hát neki fontos Jézus, az ő jelenléte, az ő segítsége, az ő mindennapi ott léte, és hát Uram, ez nem eshetik meg veled, és tulajdonképpen ezzel kimondta az, hogy Uram, ez nem eshetik meg velünk. Hát mi lesz velünk nélküled? Tulajdonképpen önmagunkra gondolunk. Nem akarunk lemondani. És nagyon érdekes az, amit ott Jézus válaszol, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert bántásomra vagy, mert nem gondolsz csak emberi dolgokra, vagyis csak önmagadra gondolsz, hogy valamit el fogsz veszíteni. Valamit elveszítesz, és akkor mi lesz? És Jézus pedig mit mond? mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. És aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Persze nem könnyű Péternek sem. És nem könnyű lemondani olyan dolgokról, amelyek fontosak a számunkra, és nem volt könnyű Jézusnak sem lemondani még a saját életéről is. Ott a Gecsemáné kertbe, amikor azt mondja, hogy Uram, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Ha lehet, akkor ne kelljen végig járnom ezt az utat. Igen, nem volt könnyű. Az ember mindig úgy gondolja, hogy Jézusnak könnyű lemondani, de nem csak Jézusnak, hanem mindig úgy gondoljuk, hogy a másiknak könnyű. Neki ez könnyen megy, de nekem nehéz. Hát Jézusnak sem volt könnyű, és másnak sem könnyű lemondani dolgokról az életében. Nem könnyű odaadni valamit. Nem könnyű. És ő ott mégis kimondja a Gecsemáné kertben, ha lehet, múljék el, de mindazáltal a te akaratod legyen meg. Mi a titka a bőtnek? Az, hogy én oda szentelem az életemet Isten kezébe. És a győzelmünknek pedig az a titka, hogy ki tudom mondani azt, hogy Uram, legyen meg mindenben a te akaratod. Miért tudod tőle mondani? Azért, mert ő minden nap oda ment az Úrhoz. Ha azt mondtuk, hogy igen, hasznos az igaz buzgóságos könyörgése, hát az azért hasznos, mert akkor tudunk lemondani dolgokról, hogyha megértjük annak az értelmét. Ha nekem azt mondja valaki, hogy holnaptól ne tegyem ezt, és akkor megkérdezem, hogy miért. Hát azért, mert. Azért kell letenned, mert te keresztény ember vagy, és a keresztény ember ezt meg ezt nem teheti. Akkor én széttárom a kezem, de miért? És az Istennel való közösség azért fontos, hogy Isten megértesse velem, hogy miért fontos, hogy ezt letegyem. Hogy mi ennek az értelme, mert Isten nem azért ad nekünk dolgokat, vagy nem azért akarja, hogy dolgokról lemondjunk, mert ő szeretne nekünk parancsolni, hanem hogy világossá akarja tenni azt, hogy igen, ennek van értelme. És hogyha ezt megértjük, akkor Isten nem csak elveszi tőlünk ezeket a dolgokat, hanem sok-sok dolgot ad helyette. Letenni dolgokat, megérteni, hogy ezek nem segítenek engem, de ugyanakkor megérteni azt, hogy Isten ehelyett sokkal értelmesebbet, sokkal jobbat, sokkal tökéletesebbet ad nekem. És hogyha ezt megértem, akkor már nem gond a bőjt, nem gond a lemondás, akkor már nem félelmetes az, hogy Isten engem egy olyan életre hívott el, amiben sok-sok dolgot nem tehetek. Viszont annyi dolgot tehetek, ami sokkal hasznosabb. Amikor Isten igéjében azt olvassuk, hogy Uram, te tágas térre állítottál engem, amikor Isten útjára térek, hát ez egy tágas tér. Hogy Isten annyi mindent ad nekem, és annyi minden lehetőséget, és annyi minden dolgot csinálhatok ahelyett, amiről azt mondta, hogy erre nincsen szükség. Annyi dolgot tehetek, ami örömtelivé teszi az én életemet, amely örömöt ad azzal, hogy valakinek adok valamit, hogy valamiről lemondok. Hát gondoljunk csak arra, amikor gyermekeinkért lemondunk valamiről. Persze nem könnyű, de amikor az ember lemond bárkiért, és amikor megkapja az a valaki az ajándékot, és önfeledten örül neki, hát nincsen attól jobb érzés. Amikor azt látom, hogy valaki örül annak, hogy én adtam. Egy csodálatos érzés, és ezt az érzést az önző ember soha nem tapasztalja meg. hanem magába fordul, és az élete örömtelen marad. Amikor Zákeus ugye egész életében szedte magának az vagyonokat, és mindenkit becsapott azért, hogy neki több legyen is, és hogy legyen, és öröme legyen, és a végén azt mondja Isten igéje, hogy magányossá vált, örömtelenné vált az élete, és hiába volt meg mindene emberileg nézve, és amikor találkozott Jézussal, és Jézus világossá tette számára azt, hogy az az ő örömtelenségének az oka, hogy meg akarja tartani az életet, akkor kimondta azt, hogy amit valakitől patvarkodással elvettem, négy annyit adok oda, és a vagyonomnak a felét szétosztom a szegényeknek, és örömmel mondta ezt, és felszabadult a szíve, mert kapott valami mást. Tehát a bőgy az lemondás. De nem egy fájdalmas lemondás, hanem Isten ezzel együtt valami jobbat, valami tökéletesebbet készített el. De ahhoz, hogy ezt megértsem, nekem szüntelenül imádkoznom kell. Nekem nagyon fontos, hogy megértsem az Istennek a tervét az én életemben. És akkor megtapasztalom azt, hogy Isten valóban örömöt ad azzal, hogy én le tudok mondani. És hát beszélhetnék még a bőddel kapcsolatban, hogy mennyire fontos a bűnbánatnak, bűnbánat a bőd szempontjából, hisz a bőd egyik másik, vagy a másik fontos része a bűnbánat, és a bűnbánatból fakadó felszabadultság, vagy az imádság, hisz a bőnnek egy másik része az imádság, amikor az ember az Úrhoz fordul és lemond dolgokról azért, hogy kérje az Urat, és ennek a örömét megtapasztalja. Sok-sok dolgot akar az Isten a bőtön keresztül adni, és hogy ebből mennyit tapasztalunk meg, az attól függ, hogy mennyire fordulunk mi hozzá, mennyire keressük mi az ő akaratát, és mennyire engedjük, hogy ő ezekben a dolgokban nekem választ adjon. Hát segítsen meg bennünket Isten abban, hogy megértsük az ő akaratát ezen a területen is. Hogy a bőd már egy nagyon nehéz terület a hívő életnek, de amely nagyon sok áldást rejt el a számunkra, és minél inkább odaadjuk, és lemondunk dolgokról, amit Isten kér, annál nagyobb és annál több áldást tapasztalunk meg. Hát segítsen meg bennünket, hogy nem csak most a bőti időszakban, hanem életünk egész előttünk álló részében Isten tudja megadni nekünk azt a sok áldást a bőtön keresztül, amit ő elkészített nekünk. Igen, rajtunk múlik, hogy mennyit kapunk attól, hogy mi mennyire vagyunk képesek lemondani azokról, amit Isten szeretné, hogy oda tegyük ő elé, és Isten adja meg, hogy ezer annyit, száz annyit, és sokszorosan adja meg nekünk az ő örömét. Ebben segítsen meg bennünket Isten. Amen.